Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a már előfelolvasott ige szakaszból a Cselekedetek könyvének a második fejezetéből olvasok föl egy nagyon rövid kis részt, egy igeversnek csak az első felét az alapigeként, tehát a már felolvasott ige szakaszból, az apostolok cselekedeteinek könyvéből a második fejezetnek a negyedik versének az első felét, amelyet fönnállva hallgassunk meg. És megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a imaórán 9 órakor szintén a pünkös üzenete állt előttünk, és akkor azt a gondolatot, azt az igét olvastam föl, szintén a Cselekedetek könyvéből, amikor az Úr Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ha nem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok. Akkor a Isten erejéről, arról az erőről beszéltem, ami pünkösd által, pünkösdi lélek által az ember életébe beköltözik, és beköltözhet, hogyha vágyunk rá, mert mi más, ami életünk középpontjában van, mint az az erő, amire vágyakozunk a hétköznapok terheinek a megélésében, annak a győzelmében. Isten lelke megígérte azt, hogy az ő ereje által itt lesz közöttünk. De nem arról szeretnénk most beszélni, hogy mit is jelent az isteni erő, bár nyilván nem lehet kihagyni a pünkösd üzenetében, hanem inkább újra szeretném azt a kis történetet, vagy inkább azt a beszélgetést a testvérek elé állítani, amit valakivel, aki nem itt Magyarországon él, egy férfivel beszélgettem nemrég, amikor pünkösddel kapcsolatban kérdeztem őt, hogy náluk hogyan ünneplik a pünkösdöt, és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen nincsen semmi különös pünköskor. Nem úgy van, mint karácsonykor vagy húsvétkor, amikor valami módon talán egy kicsit ünnepélyesebbé tesszük ezt a egy-két napot, amíg az egyházi ünnepkörnek az ünnepét éljük meg. Azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ilyenkor nincsen semmi olyan különleges, talán csak annyi, hogy nem dolgozunk. És én mondtam neki azt, hogy és nem megyünk templomba. És akkor nevetett egyet, és mondta, hogy jaj, hát igen, 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 de hát nem így volt ez régen. Valamikor én jártam a templomba a feleségemmel, minden vasárnap ott voltunk. Na de hát, ez úgy volt, hogy aztán egyszerűen meguntam, mert azt láttam, hogy aki oda megy, az mind csak azt nézi, hogy a másikon milyen ruha van, csak azzal törődik, hogy a másikat nézze, aztán kibeszélik egymást a faluban, és azt mondom a feleségemnek, hogy nekem erre nincsen szükségem, én nem akarok ezután járni, ha akarsz, menjél egyedül, de nekem olyan rossz dolgok jutnak ebből, erről a dologról leszemre, hogy én ezek után nem fogok menni a templomba. Igen, hányan gondolkodnak így? Hányan gondolják azt, hogy sajnos rossz dolgokat tapasztaltak meg, és ahogy hallgattam az ő beszámolóját, mert nagyon hosszan ecsetelte azt, hogy miért is nem megy ő templomba, és miért nem jár, magamban azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen van ebben igazság. Nagyon sok igazság van abban, amit ő elmond, ha ez így van. És tulajdonképpen még arra is gondoltam, hogy hát ha ez így van, akkor még egy kicsit meg is érthetem ezt, amit ő mond. De aztán eszembe jutott az, hogy de nem azért megyünk a templomba, nem azért megyünk a gyülekezetbe, nem azért hallgatjuk Isten igéjét, hogy a másikkal törődjünk, hanem ha megyünk, akkor azért megyünk, hogy Isten igéje szóljon hozzánk. Azért megyünk, ahogy reggel említettem az imaórát, hogy Isten erőt adjon nekünk az ő lelke által. És ha egy kicsit visszatérünk arra, hogy mit is jelent számunkra a pünkösd, és talán ehhez a férfihez hasonlóan sokan nem tudnak mit kezdeni a pünkösd üzenetével, azoknak el kell mondanunk azt, hogy de hát Isten igéje éppen erről beszél, hogy igenis szükségünk van nekünk, hogy Istennel közösségben legyünk, és szükségünk van arra, hogy a pünkösdöt ugyanúgy felemeljük az ünneplésünkben, mint ahogy a többi ünnepet, mert Isten ezen keresztül is valami nagyon fontos dolgot szeretne nekünk üzenni, és fontos dologra szeretne emlékeztetni. Nem sokára majd a konfirmandusok ki fognak ide jönni, és hát ünnepi keretek között meg emlékezünk arra, hogy ők mit tanultak, és elmondják az ő kis bizonyságtételüket. És ilyenkor sokszor elmondjuk, vagy mindig elmondjuk azt a jól ismert hitvallást, amit apostoli hitvallásnak mondunk, és ami nagyon szépen összefoglalja azt, hogy mi is a mi hitünk. Mi is az, amikor mi Istenre gondolunk, a megváltásra gondolunk, akkor tulajdonképpen miről is szól ez. És egy kicsit most, hogy újra én is átolvastam, megint elővettem ezt a kis rövid hitvallást, úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon mennyire szoktuk mi ezt, amikor elmondjuk, vagy amikor elolvassuk, átgondolni és elgondolkodni azon, hogy ezeknek a szavaknak mi a jelentősége. Hogy miről is teszünk mi bizonyságot. Miről is szól az, hogy hiszek egy Istenben. Miről szól az, hogy hiszek Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában. Mit jelent az, hogy hiszek az feltámadásban, az örök életben. Hogy mik ezek a szavak, amiket olyan sokszor elmondunk, és talán aki megtanulta ezt a hitvallást, mondhatjuk, hogy olyan egyszerűen, gördülékenyen végig tudjuk mondani. De mit jelentenek ezek a szavak, ha egy kicsit jobban elgondolkodunk ezen? És most azon gondolkodtam el, hogy mit jelent az, hogy hiszek Szentlélekben? Mit jelent az, hogy én hiszek a Szentlélekben, vagy hiszek Szentlélekben, ahogy itt olvassuk, vagy szoktuk mondani? Amikor a Szentlélekről beszélünk, vagy a Szentléleknek a jelenlétéről beszélünk, akkor vajon értjük-e, hogy miért is jött erre a világra a Szentlélek? Miért is küldte el Isten az ő lelkét ebbe a világba, és mi is történik tulajdonképpen az ő hatására? És be kell vallanunk, hogy sokszor ezen a területen is tudatlanok vagyunk, vagy ha nem is vagyunk tudatlanok, nem gondoljuk át eléggé azt, amire Isten igéje meg akar bennünket tanítani. Az a kis rövid ige jutott eszembe, ami nagyon beszédes, és ami ugyan Jakab apostol levelében nem azért íródott le, hogy a pünkösddel kapcsolatos gondolatainkat vagy kérdéseinket feszegesse, de nagyon jól érthető, amit ott mond az apostol. Ott a Jakab apostol az ő könyvének vagy levelének a második fejezetében írja le azt, hogy te hiszed, hogy Isten egy. Te hiszed, hogy Isten egy. Mondhatjuk azt, hogy te hiszel Szentlélekben. De azt mondja ott az apostol, hogy az ördögök is hiszik, és félnek is magától, Istentől. Tehát mit is jelent az, hogy én hiszek Istenben? Mit is jelent az, hogy hiszek Szentlélekben? Mi is az, hogy én hiszek Jézus Krisztusban? Mi az az, hogy én hiszek? Mert olyan könnyedén mondjuk ki. És hogyha valaki megkérdezik tőlem, hogy hiszek-e Istenben, hát persze, hogy hiszek. Hiszek Jézus Krisztusban? Persze, hogy hiszek. Na de elgondolkodtunk már abban, hogy ez mit is jelent, amikor ezt a szót talán könnyelműen kimondjuk. Megértettük ennek a mélységeit? Hát azt mondja az ige, hogy az ördögök is hiszik. És milyen hatással van az életükre? El fognak veszni, ahogy az ige mondja. Mit is jelent az, hogy én hiszek Szentlélekben? Reggel, ahogy említettem, arról beszéltünk, hogy Isten igéje erőt ad nekünk. És valóban mi várjuk is, hogy Isten erőt adjon. Akkor, amikor eljövünk Isten tiszteletre, akkor, amikor hétről hétre felkerekedünk és eljövünk ide, vagy mások elmennek valamilyen más gyülekezetbe, akkor mindig azzal a reménységgel indulunk el, hogy Isten talán ad egy kis bátorítást, egy kis erőt, valami kis segítséget a következő napokra, amelyek talán jobbá teszik az életünket, vagy könnyebben élhetjük meg a hétköznapjainkat, vagy talán azért jövünk, hogy valami választ kapjunk a mi kérdéseinkre. Igen, várjuk azt, hogy Isten valamit végezzen a mi életünkben. Jó lenne, hogyha átélnénk az ő jelenlétének az áldását. És fölteszem azt a kérdést, persze itt most nem kell válaszolni, ez nem egy iskolai oktatás, ahol mindenkinek el kell mondani, hogy mit tanult meg, vagy mit érzett, vagy mit tud, hanem föltehetjük magunkban azt a kérdést, hogy vajon mit szoktunk mi kapni ezeken az alkalmakon? Vajon megkapjuk-e azt, amire vágyunk, és amire azt gondoljuk, hogy erre szükségünk van? Nem tudom a választ. És nem is az én dolgom ezt megítélni. Ezt mindenkinek önmagának kell helyre tenni a gondolataiban. De mindig azért jövünk, hogy valamit kapjunk. De egy nagyon fontos dolgot szeretnék említeni ezzel kapcsolatban, hogy ha nem kapjuk meg, vagy nem érezzük Istennek a jelenlétét, akkor vajon mi ennek az oka? Amikor a pünkösdi eseményeknek a történetét olvassuk, akkor olyan nagy lelkesedéssel lehet fogadni az ige üzenetét, hogy akkor azon a pünkösdi napon, amikor a tanítványok átélték Isten lelkének az erejét, kettős tüzes nyelvekkel, a helység megmozdulásával járt az az esemény, sőt, aztán megtért 3000 ember Péter prédikációjára. Na hát igen, na ez az, amire vágyunk, hogy valami történjen. De mi ezt miért nem éljük át? Talán azért, mert lehet, hogy nem is ezért jövünk. Hogy nincsen bennünk ez a vágy, mert kevéssel beérnénk. Valamire megkérjük az Úr válaszát, de mégsem kapjuk meg. Van az a történet a Szentírásban, amikor egy szerecsei komornyikról számol be a Szentíró, és elmondja azt, hogy ez az ember elmegy Jeruzsálembe azért, hogy ez a változás, ez a csoda megtörténjen az életében, és azt mondja az ige, hogy egy járatlan úton elkeseredve megy hazafelé, mert nem kapta meg. Mert nem kapjuk meg, amire vártunk. Nem jön el az a felszabadító nagy csoda, És ugyanez volt ezzel a férfival is, hogy nem kapta meg. Nem jött az a nagy átütő csoda, ami az első pünköskor volt. És amikor ezt az ige hirdetésben el szoktuk mondani, akkor elmondjuk azt, hogy mi volt ennek az oka. Hát talán az, hogy azok a zsidók, akikhez elment ez a magasrangú komornik, főkomornik, nem adta meg nekik azt, ami szeretett volna, hogy megkapjon. Nem kapta meg a válaszokat az ő kérdéseikre. És bevallom őszintén, hogy bennem az a kérdés vetődött föl ezzel kapcsolatban, hogy milyen felelőssége van ezzel kapcsolatban az ige hirdetőnek. Milyen felelőssége van annak, aki az igét hirdeti, hogy a pünkösdi csoda, a pünkösdi lélek kiáradhasson. És én magam részéről úgy éreztem, hogy nekem ebben a dologban fontos, hogy önvizsgálatot tartsak, és minden ige hirdetőnek kell, hogy önvizsgálatot tartson ezzel kapcsolatban. Hogy vajon kellő erővel, kellő odaszánással, kellő felkészüléssel hirdetjük-e az Isten üzenetét? Ez a mi dolgunk, amit nekünk el kell végezni, de mi a feladata a gyülekezetnek? Mondhatja azt is, hogy hát ne haragudjon a lelkész, ne haragudjanak az emberek, de hát ilyen lelkész, ilyen ige hirdetés hallatán, hát nem tudok megújulni, nincsen lehetőségem arra, hogy tűz jöjjön az életembe. Hát amit Péter tett, erővel hirdette az evangéliumot, ne csodálkozzunk azon, hogy nincsen erő. De én szeretném elmondani a testvéreket, nem azt akarom ezzel, hogy a magam, vagy talán az ige hirdetőknek a hibáit, vagy talán a erőtlenségeit valamilyen módon megmagyarázzam, hanem kicsit arra szeretném odafordítani a testvéreket, hogy vizsgáljuk már meg magunkat, hogy milyen szívvel hallgatjuk az igét. Hogy valóban attól függ az, hogy az én életemben változások lesznek, hogy valaki hogyan hirdeti az Isten üzenetét, hát akkor nagyon nem bízunk Isten hatalmában. Akkor csak az emberi szavakban hiszünk. Abban, hogy valaki így vagy úgy beszél az Isten igéjéről. Nem a szónoklatokon múlik az Isten szava. Ugye mi metodisták vagyunk, legalábbis metodista alapokon állunk, és nagyon jól ismerjük John Wesley-nek az életét, aki egy egész nemzedéknek az életét változtatta meg. Talán az egyik leghatalmasabb és legnagyobb ige hirdető volt, aki nem csak a maga hazájában, nem csak az egyházában hozott megújulást, lelki megújulást, hanem tulajdonképpen egy nemzedék számára és nemzedékek számára jelentett nagyon sok dolgot, és nagyon erőteljes megváltozást, emberi életüknek a megváltozását, és őróla írja ő maga az ő könyvében, naplójában, hogy tulajdonképpen az ő életének a megváltozása nem azon múlt, hogy milyen professzorok tanították őt, és milyen módon hallhatta ő az Isten igéjét, hanem egy pillanatban, amikor éppen letölt volt, egy kis ima terem mellett ment el, még nem is anglikán volt ez az ima terem, és hallotta, hogy ott énekelnek, és beült az utolsó padba. És ott az utolsó padban ülve várta, hogy majd jön az ige hirdető, és valami szép ige hirdetést fog mondani, de erre nem történt ez meg, hanem felült, vagy felállt egy idős bácsi, elővett egy kis könyvet, és elkezdett belőle felolvasni. tulajdonképpen más nem tett, mint Luther egyik kommentárját kezdte olvasni, nem volt a gyülekezetben ige hirdető. Néha arra járt, és akkor beszélt nekik, de nem volt ige hirdető. És semmi más nem történt, csak elkezdett felolvasni az Isten igéjéből. És jobban mondva abból a könyvből, amit Luther írt. Azt hiszem, talán a Lukács evangéliumának a bevezetőjét olvastam, én nem is magát a magyarázatát, csak a bevezetőjét is. Ez indította meg őt arra, hogy új életet kezdjen. És így ír róla, nem egy nagy ige hirdetőnek a prédikálására változott meg az élete, hanem arra, hogy Isten lelke megszólította őt. Isten lelke egy egyszerű bizonyságtétel által, egy idős embernek a felolvasása által. Hát nem tudom, hogy mit szólnánk ma, hogyha egy Isten tisztelet arról szólna, hogy valaki fölállna a szószékre, és elkezdene nekünk felolvasni valamiből. Azt mi már nem is tartanánk ige hirdetésnek. Mert várjuk, hogy valaki mindig valami okos dolgot, valami bölcs dolgot mondjon nekünk, amiből tanulhatunk. De mi miért jövünk az Isten igéjét hallgatni? Azért, hogy mindig valami különlegeset halljunk? Azért, hogy valami különleges dolog történjen az életünkben? Nem, Isten igéje arról beszél, hogy engedjük, hogy Isten szóljon hozzánk. Azok az emberek, akik egykor, az a 3000 ember, aki megtért Jeruzsálembe, nem azért ment, hogy valami nagy csodát tapasztaljon meg, csak azért ment, mert vágytak arra, hogy Isten közelében legyenek. És ez a vágy változtatta meg az ő életüket. Mi pedig jövünk, hogy valamit kapjunk Istentől, de lehet, hogy úgy megyünk haza, mint az a komornik, aki elindult a járatlan úton. Úgy fogunk innen fölállni, hogy azt mondjuk, hogy üresek vagyunk. És akkor majd lehet, bocsánat, engem elővenni, lehet majd mondani, hogy na hát, ez a pünkösdi prédikáció sem sikerült valami fényesen, és nem azt érte el a szívünkben, amit szerettünk volna, lehet majd ezt mondani. És lehet engem okolni, mindenki önmagáért felel Isten előtt. De vajon mi milyen szívvel jöttünk ide? Mi milyen szívvel jöttünk ide? Kapni valamit, vagy engedni, hogy Isten betöltse a mi életünket. Engedni, hogy Isten lelke teljesen az ő uralma alá vegye a mi életünket. Említettem egyszer azt a kis történetet, amikor egy férfi elkezdett járni a gyülekezetbe, és hát mindenki örült, hogy jön, és megkérdezték tőle az egyik testvérben, hát nagyon régóta jár a gyülekezetbe, ugye abban a gyülekezetben is úgy gondolkoztak, hogy nem akartak rá, nagyon rá erőltetni magukat a testvére, örültek, hogy járt a gyülekezetbe, és egyszer megkérdezte tőle az egyik idős testvér, hogy testvére, miért jársz te ide közénk? És ő elmondta, hogy hát tudod testvérem azért, mert hát én alkoholista voltam. És hát tönkrement a házasságom, tönkrement minden, és úgy gondoltam, hogy én ide fogok járni, mert abban reménykedem, hogy majd a feleségem visszajön hozzám, ha én jobb leszek, ha látja az igyekezetemet, és akkor rendbe fog jönni az életem. És azt mondta neki ez a testvér, hogy barátom, ha ezért jössz, akkor ne járj. És akkor ő meghőkölt, hogy hát miért ne járjak, hát ez a vágyam. Azt mondja, hogy ne ezért járj. Ha azért jársz, hogy rendbe jöjjön a házasságod, ha azért jársz, mert valamit szeretnél, akkor ne tedd, mert nem fog összejönni. Ha jársz, akkor azért járj, hogy Isten az ő lelke által formálja át az életedet. Hogy lépjen be az életedben is, legyen a te életednek az ura, mert csak akkor fog megváltozni a te egész életed. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát is, a többi az majd megadatik. Engedjük, hogy Isten szent lelke átformálja a mi életünket. Mi is történt pünköskor? Miben hiszünk mi? Azt mondja Isten igéje, hogy amikor betöltötte őket a Szentlélek, elkezdtek más nyelveken szólni. Hogy mit is jelent ez, ami ott történt? Én nem akarok erről se teológiai vitát nyitni, sem úgy gondolni, hogy ezt nekem meg kell magyaráznom, hanem csak arról szeretnék beszélni, hogy mi is az alapja, hogy valaki más nyelven kezdjen szólni. És itt nem azok a nyelvek, amiket itt a frígiai beliek, pamfília beliek hallottak, vagy akik Kappadóciából jöttek, hanem az a nyelv, ami egy megváltozott nyelv. Mert Isten igéje azt mondja, hogy arról szól a száj, ami a szívben van. Hogyha valaki új nyelveken akar szólni, ha valaki meg akar újulni, először a szívének kell megújulnia. Addig nem lesz változás. Próbálgathatjuk a mi életünket megváltoztatni, annyian próbálták már. Járhatunk gyülekezetbe és fölvehetjük azokat a beszéd formákat, amit a gyülekezetben használunk. Lehet beszélni úgy, ahogy a hívő emberek, de azzal még nem változik meg az életünk. Először is Isten lelkének kell a lelkünkbe hatolnia, és teljesen megváltoztatni a mi életünket. És ez történt Péterrel. Az a Péter, aki elszaladt, az a Péter, aki megtagadta az Urat, az a Péter, aki a többi tanítványt is maga után vonta, aki nem tudott egy pillanatig sem az Úrral együtt imádkozni, az az ember egyszer csak megváltozik, ott pünköskor. Beteltek szent lélekkel, és most az a Péter, aki nem mert bizonságot tenni ott a főpap udvarában, és aki megtagadta az Urat, most ez az ember tesz bizonságot Isten szeretetéről. Miért? Mert ami ott a szívben van, arról szól a száj. Ez a változás, ami megtörtént. Ahogy imaórán is mondtam, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. És ez nem attól függ, hogy milyen az ige hirdető. Ez nem attól függ, hogy milyen szép szavakkal formálja meg az ember az ige hirdetés szolgálatát. Ezen is sok minden múlik. És ez már az én és az ige hirdetőknek a felelőssége. De a mi felelősségünk az, hogy mit várunk. Mit szeretnénk Istentől? Egy kis erőt, egy kis segítséget, egy kis valami olyan dolgot, ami most a pillanatnyi problémánkra talán megoldást ad, vagy azt szeretnénk, hogy Isten átformálja az életünket. Mert ha csak valamit szeretnénk, akkor lehet, hogy ma megkapjuk, de semmi változás nem fog történni. Hazamegyünk, ugyanazok az emberek maradunk. Hazamegyünk, újra elő fognak jönni azok a problémák. De ha engedjük, hogy Isten szent lelke betöltse az életünket, ha engedjük, hogy új emberré legyünk, ha engedjük azt, hogy Isten ereje megújítson bennünket, akkor elkezdünk egy új életet élni. És ez nem csak az ige hirdetésig tart, nem csak addig tart, amíg mi szeretnénk, hogy a problémánk megoldódjon, hanem egy új élet kezdődik. És Isten ezért küldte el az ő szent lelkét. Erről tett bizonyságot Péter apostol. És amikor Isten betöltötte a lelk életüket, új nyelveken szóltak. Vagyis új szívet kaptak, amellyel aztán egy új életet élhettek. Amit aztán láttak az ott lévő emberek, amit látott Péter felesége, amit látott a többi tanítványnak a szerette, és azt mondták, hogy hát, ha ezt jelenti Isten lelkének, és Isten megváltásának a csodája, akkor ezen az élet, ezen az úton érdemes elindulni. Igen, akarunk valamit, vagy mindent akarunk. Márpedig Isten nekünk mindent akar adni. Azt a mindent, amely megváltoztatja életünket, gondolkodásunkat, megváltoztatja szívünket, megváltoztatja a nyelvünket, a beszédünket, és íme újjá lesz minden. Hát Isten ezt akarja a szívünkben elvégezni. Ez történt a pünkösdi csodában a tanítványokkal, és ez történt azokkal az emberekkel, akiknek Péter bizonyságot tett, és ez történhet velünk is, hogy újjá születhetünk a Szentlélek ereje által, és élhetünk új életet. Én azt kívánom, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel. Ne másban keressük a hibát, ha ez nem történik meg, hanem forduljunk oda Istenhez. Vágyakozzunk erre a változásra, és higgyük el, amit átéltek Péterék, és amit átéltek azok a 33 ezrek, azt ma is átélhetjük mi is. Adja Isten ezt a megújulást és ezt a változást a mi életünkben és a gyülekezet életében is. Adja